Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv szerzőjét, mint a fülszövegben írja, 26 évesen lefiatalírozták, amit akkor sértőnek talált. Mikor beszélgettünk, nagybután nem kérdeztem meg, hogy hányadik regényénél tart a fiatal úr, de hiába kerestem a választ a neten, nem tudom a tutit. Ma már bizonnyal nem fiatalíróznák le, de lehet, mégis ez az első nagy regénye. Szerintem a könyv megírása mellesleg jó apropót adott arra is, hogy a világ dolgairól elmondja véleményét. Múltról, jelenről. Lehet vele egyetérteni és vitatkozni, de ez a belépő biztosan az, hogy átrágja magát a nagy regényen az olvasó. Az Athenaeum kiadónál jelent meg Benedikti Béla, Menon Klub, a Teleki merénylet című regénye. A szerzővel, Benedikti Bélával beszélgetünk. Hisz az összeesküvés elméletekben? Akár mint magánember, akár mint író?
Nem, úgy általában nem. Ahogy összeesküvés elméletnek nevezik a történéseket, úgy biztos, hogy nem. Ha több a bizonyíték arra, hogy valami nem történhetett úgy, mint ahogy gondolják, akkor az már nem összeesküvés elmélet.
Az egész regényben a világ különböző országainak az arisztokráciája, a pénz és a hatalmi helyzetben lévők egyfajta összeesküvést követnek el azzal, hogy hatalomra segítik a német kancellárt, az egész tevékenységét pénzelik, illetve befolyással bírnak fölött.
Ez történelmileg...
Igen, azok tények, hogy a pártot finanszírozták ezek az emberek.
Nem volt köztük összeesküvés, mert ezt egymástól függetlenül tették már, mint a különféle országokban. A leglényegesebbek a németek voltak, oda van írva a könyvben, hogy kik. Nem mindenki a megjelölt nevek között létező személy, de hát a Krupp, a Tiszen és a többiek azok valóságosak. Az amerikaiak közül, akiket név szerint említek, például a Prescott Bush, nem tudom hányan vannak a hallgatói között, akik tudják, hogy a Prescott Bush a most nemrég amerikai elnök Bushnak a nagypapája volt. Ő például a Hitler egyik legnagyobb támogatója volt. A Harriman ugyancsak. Szóval ezek tények. De ez nem, hogy nem összeesküvés elméletéről, nincs is mit beszélni, mert ezt mindenki tudja. Mint ahogy azt is mindenki tudja, ami a könyvem első oldalainak valamelyikén van, hogy majdnem mindegy, hogy hogy hívják azt a pajácát, aki a látszólagos világúr. Mert ezt nem ő dönti el. Itt történetesen a Hitler megfelelt ezeknek a férgeknek. Egy másik pajáca is megfelelt volna, hogyha mások lettek volna az igényeik.
De ez a pajáca, ez... én csak remélni tudom, hogy ki jött abból a ketrecből, amiben őt be akarták kényszeríteni a Hitler, és önjáró lett.
Az csak a látszat.
Ez csak a látszat.
Önjáró. Ő azt csinálta, amit hagytak neki. Azok lényegtelen dolgok voltak. Egy nagy kékszemű kisgyerek egy pontos rollival nézi úgy a világtörténelmet, hogy azt hiszi, hogy amit ez a Hitler nevezetű ember csinált, az milyen borzalmas, és mennyire a saját elmebetegsége vezérelte. Nem. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy valószínűleg nem találták volna ki maguktól ezek az urak, akikről az előbb beszéltem, hogy koncentrációs táborokat kell csinálni, és emberek millióit ott megölni, de az érdekeiket nem sértette. Ennél fogva hagyták, hadd tomboljon. Nekik ez hozta a pénzt. Rettenetes mennyiségű hadianyag, erről megint csak nincs mit beszélni, ezek megint csak tények. Nem volt ő önjáró, hogyha ő olyat csinált volna, ami ezeknek nem tetszik, akkor a fejére koppintottak volna, és azt mondták volna, hogy elég volt, mint ahogy végül is egyszer-kétszer ez majdnem meg is történt. Voltak valamivel kisebb emberek, akik úgy döntöttek, hogy ezt most már meg kell ölni. Ezért is szerepel a könyvemben az a mondat, hogy merényletekkel nem megyünk semmire. Ha valamit akarnak, akkor azt másképp kell elintézni. Mint ahogy másképp is intézték, hát azért csak vége lett a második világháborúnak.
Játszhatunk azzal a gondolattal, hogy mi az, ami már túlzó volt, vagy lett volna?
Hogy mit tehetett volna még a Hitler, amit ezek már nem tűrtek
igen,
volna?
Igen, igen, igen.
Például befejezte volna a háborút.
Tehát az ő anyagi érdekeiknek a háború felelt hát meg persze. Leginkább.
Hát persze, a többi az katonai nyelvben eseléknek mondják azokat az embereket, akik úgy halnak meg, hogy előre nem tervezett esemény bekövetkeztekor meghal 10-szer több ember, mint amennyi be volt tervezve, az az eselék. Ők eseléknek tekintették azokat a milliókat, akiket a Hitler megölt a saját beteges vágyainak megfelelően. De nem érdekelte őket különösebben. Azt mondták, nem tudták. Hát ez ugye, mint tudjuk, egy marhaság. Dehogy nem tudták. Mindenki tudta. Nem nagyon érdekelte őket. Abban a pillanatban érdekelte volna mondjuk például Prescott Bush-t, hogyha az ő fiacskája, aki az első amerikai elnök volt a Bushok között, aki itt is volt Magyarországon először, az mondjuk áldozatul esik az elmebeteg tombolásnak. Akkor már érdekelte volna, de hát őt közelről nem érintette, olvasta, hogy mik történnek. Nem számít.
Írt egy regényt, amit a hátoldalán történelmi regényként apostrofál a kiadó.
Igen.
Ezzel egyetért?
Nincs okom nem egyetérteni vele.
Aha.
Aki ezt a szöveget írta, az egy egészen kiváló ember. Ő a kiadónak a főnöke. Tibor egy egészen kiváló ember, amit ő leír, az úgy van. Ha ő úgy látja, hogy ez történelmi regény, akkor ez az. Én nem tudom, nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítéljem, hogy mit írtam. Én még nem olvastam.
Könyv végén olvastam, hogy a Menon Klub eszmélyisége az Platontól származik, és ez a Menon Paradoxon az a neve.
Igen.
Én végig gondba voltam, miközben olvastam azt a közel 700 oldalt. Nem vagyok túl jó a paradoxonokban, és örülök, hogy ez paradoxon, mert akkor így legalább valamivel kapaszkodhatok, hogy számomra miért nem volt teljesen egyértelmű. Van három mondat, ami ezt az egész Menon paradoxont leírja. Ha egy problémának ismered a megoldását, nincs probléma. Ha nem ismered, már nem fogod megoldani. Nem fogod megoldani, nem fogod tudni, hogy volt egy probléma.
Igen.
Ha második vagy, vesztettél. Segítsen feloldani nekem. Ez mindenkire vonatkozik, ez a gondolatsor, vagy csak azokkal, akik harcban állnak egymással, egymásnak ellenfelei? Tehát ez mindenkire vonatkozik.
A következmény súlya különbözteti meg azokat az embereket, akik problémákkal kerülnek szembe.
Na, de minden nap, minden percben kerülünk problémákkal.
Ez minden nap, minden percben érvényes. Ha tudja, hogy probléma adódott az életében, és meg tudja oldani, nincs probléma. Ha nem tudja megoldani, lehet, hogy soha nem is fogja megtudni, hogy volt egy probléma. A kérdés csak az, hogy annak mi a következménye. Ha az volt a probléma, hogy nem vette fel a lábtörlőt az ajtó elől akkor, amikor a viceházmester felmosta a lépcsőházat, akkor annak az lesz a következménye, hogy vizes lesz a lábtörlő. És így fogja tapasztalni, hogy volt egy probléma, amit nem oldott meg. Egyszerűen a következmények súlya az, ami különböző.
Tehát maga az a paradoxon, hogy a problémák azok vagy megoldhatók, vagy nem?
Nem, a paradoxon az az, hogy mármint a Menon szerint, Menon azt mondta, de ez, amit most maga idézett, ez a Menon klubnak a szava.
Igen.
Az eredeti Menon paradoxon az úgy szól, hogy ha tudjuk egy probléma megoldását, akkor nincs probléma. Ha viszont nem tudjuk a megoldást, akkor nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor nem is várhatjuk el, hogy találjunk valamit, akkor lehet, hogy azt sem tudjuk, hogy van egy probléma. Ez az eredeti Menon paradoxon. Paradoxon az az, hogy tulajdonképpen a problémák nem léteznek. Mert ha tudunk róla, akkor megoldjuk. Ha nem tudunk róla, akkor meg félbe a következményeivel szembesülünk, és egyáltalán nem bizonyos, hogy tudjuk, hogy ez egy probléma következménye.
Van egy szervezet, amit létrehoztak, és aminek a tagjai nem is ismerik egymást, nem is tudnak egymás működéséről. mégis működtetnek egy rendszert, ezt a klubot. Ez egy olyan elit klub, amiben van felvétel, csak közös döntés alapján vesznek föl embereket, miközben az emberek nem is tudják, nem is ismerik. Sem egymást, sem nincsen közös céljuk, nincsen közös programjuk, mégis valahova tartoznak. Nekem ez is egy paradoxon.
Van benne valami, igen. Ez kiváló. Azért hívják Menon klubnak, mert az ő létezésük is egy paradoxon. Ami hagyján, de a legnagyobb baj ezzel az, hogy ha olvasta a könyvet, akkor biztos emlékszik arra, hogy végül is, aki alapította ezt a klubot, az elmondja, hogy ez a kiválóságnak a fóruma. Aki ide tartozik, az tudomásul veszi azt, hogy az életben, a világban kiválónak kell lenni, és ez nem jelenti azt, hogy csak egy hírszerző lehet kiváló, mint ahogy a Menon klub tagjai hírszerzők. Ez azt jelenti, hogy egy utcaseprő is lehet kiváló. Mindenki a saját életében és a saját dolgában, a saját cselekedetében kell, hogy kiváló legyen. Az emberiségnek a zeme egyszerűen nem tudja, hogy mi az, hogy kiválóság, és nem tudja, hogy mire kellene törekednie. Ez nem perfekcionizmus különben, hanem egyszerűen csak az, hogy valaki a munkáját a lehető legjobban végezze el. Ez nem paradoxon, ez vicc, ez nincs, ez nem létezik, ezt én tudom. De jó volna, ha lenne.
Ezt olyan keserűen mondja, a mi világunkról beszél ezzel, nem?
Igen. 1963. november 22-e óta ez egyre romlik.
Mi történt 63. november 22-én?
Gondoltam,
ez a Kennedy?
Én az új barbárságot 1963. november 22-től származtatom, akkor ölték meg a Kennedy. Addig úgy nagyjából lehetett tudni, mint ahogy az én könyvemben is benne van, a Tissennek, a Kruppnak és az összes többinek, a Bushnak, meg a Harrimannek, meg mindenkinek a neve, akikről lehetett tudni. Nem voltak ők előtérben, de nagyjából lehetett tudni, hogy ők okozzák azt, amit okoznak. És korábban a történelemben mindig lehetett ismerni azokat az embereket, akik ha nem is az előtérből, hanem háttérből, de valahogy irányítják a világ történéseit. 63 óta ezt nem lehet tudni. A mai napig nem tudja senki, hogy ki ölte meg a Kennedy-t.
Cui prodest? Kinek állt érdekében? Például akár a Kennedy meggyilkolása?
Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Mert tényleg nem lehet tudni. Szóval az, hogy a kéz, ami azt a puskát fogta, amiből a golyó kijött, az a Lee Harvey Oswald-é volt-e, vagy valaki más, még azt sem lehet tudni. De végül is teljesen mindegy, hogy ki volt. Kik voltak azok, akiknek érdekében áll, a maga kérdésére válaszoljak, az, hogy a Kennedy eltűnjön. Nagyjából lehet tudni, de személy szerint nem lehet tudni, és szerintem soha nem is fogja megtudni a világ.
Az ember nem ilyennek képzeli a végzetet, vagy mifenét. A sorskönyvében meg van írva, esetleg Isten kegyelméből elrendeltetett, hogy a világ ilyen lesz, vagy olyan. Úgy volna természetes, hogy hatalmas erő gigászi küzdelme dönti el az élet és halál dolgát, és nem az ilyen figurák. A Valhalla aranyvértes hősei Odin parancsára majd vezénylik a német hadsereget, hogy merre menjen és miért, miközben Wotan égnek emelt karddal azt énekli, hogy lóge, lóge, és akkor felcsap a láng. És a vezér előre mutat csillogó kardjával, mely kardnak fénye a többi nagyszerű alak csillogó kardjának fényével, bevilágítja a Valhalla mind az 540 termét, és a hadak megütköznek. Ezzel szemben házmesterek és kupecek akarnak nagyobb életteret és több pénzt, megalomániás handlék történelmi küldetéstudattal. Mit akarhatott Daddy, a fölényesen okos és mindenen és mindenkin kívül álló és élő von Österreich tessen? Nagy német birodalmat ezek által, ezekkel bizonyosan nem. Vagy bárki által, nem mindegy. Miért határozta el, hogy rengeteg pénzt költ a Sándor Metternich által kreált két egymástól különböző, mégis összefüggő, sőt egymást feltételező, semmiféle szervezettel össze nem hasonlítható, mesterségesen összekötött vonalakból és csomópontokból szőtt hálózatra? Sándor Metternich egy régi, még egyetemista korában kialakult elméletéből indult ki. Nincs akkora hatalom, aminél ne volna nagyobb, legfőjebb rossz helyen keressük. Sándor Metternich összeállított egy névsort azokból az emberekből, akik a másod- és harmadvonalban dolgoznak. akikhez közvetlenül jut el az információ, és akik gyártják az információt. Az Abwehr, az RSH a hivatalainak, a korábbi Kripónak, a Sicherheitsdienstnek és a Gestapónak a szakértőiből állt a névsor. A Telefunken, a Siemens, az AEG mérnökeiből, a Steyerman-Licher, a Browning, a Remington, az IBM, a Ford mérnökeiből és technikusaiból, a német, a francia, az olasz és az angol posta, az ezekhez tartozó telefonközpontok másodvonalbeli vezetőiből. Annak a hatalomnak a megtestesítőiből, akik nem tudják magukról, hogy ők nagyobb hatalmat jelentenek, mint a milliárdos handlék, a bányászok, meg azok az uzsorások, akik élősködnek ezeken, és bankárnak neveztetik magukat. Minden szervezetből csak egy-két ember került rá erre a listára. Még az azonos cégnél dolgozók sem tudtak egymásról. Ezek az emberek nem csak egymásról nem tudtak, arról sem, kinek jelentenek. Az esetek többségében még az sem, mi a jelentősége annak az adatnak, amit továbbítanak. Összefüggésben áll-e az általuk elküldött információ valamely másikkal, és azt sem tudták, kitől kapják a pénzt. Csak azt, hogy az a pénz nagyon sok. Annyi, amennyit a saját szervezetüknél 50-szer annyi idő alatt sem keresnének. Az értesítés, ami arról szólt, mi a teendő, mindig levélben jött, de sosem postán. A Hagane, az Irgun, az MI6, az OSS technikusai jórészt kapták az információt, alig kértek tőlük, jóformán észre sem vették, hogy ők is a valamit valamiért elv alapján dolgoznak, hogy azért kapnak, mert arra épül az, amit adniuk kell. A spanyol, portugál, marokkói, svéd és brazil fegyvercsempészek jobbára csak jelentéktelennek látszó könyvelési adatokat küldtek. A közvetítők, akik a leveleket megkapták és továbbították a címzettekhez, általában rádión forgalmaztak. A hívószámok és kódok látszólag minden rendszer nélkül változtak. Hogy hogyan, az csak egyetlen ember tudja, Seyfried úr a Florisdorfi Baumergasse-ban. De azt ő sem tudta, hová mennek a levelei, és kitől kapja a pénzt. Kockázatos elképzelés volt több okból is. Még fel sem épül, már is összeomlik, ha a hálót alkotó emberek értesülnek róla, hogy saját magukon kívül más is kap megbízást, és legfőképpen pénzt, azaz ha tudomásukra jut, hogy ők egy hálózat részei. Vagy ha különféle szervezetekben, ahol a hálót alkotó emberek alkalmazásban állnak, valakinek feltűnik, hogy egyes alkalmazottak hirtelen elkezdenek jól élni, költekezni. Márpedig ezeknek a szervezeteknek a túlnyomó többsége éppen arra épül, hogy a jelenségeknél kevésbé feltűnő momentumok is azonnal feltűnjenek. De a rendszer nem omlott össze, mert az első, amit a beszervezett hálózattag megtudott, az volt, ha bármi módon nyilvánossá válik, mennyit keres, akkor a pénz elvesztése nem a legrosszabb, ami vele történhet. Az csak a kezdő lépés.
Az új barbárság, ami eljuttatott bennünket odáig, hogy lassanként 200 szónál senki nem használ többet. Nivellálunk kultúrában, az jelenti a kultúra csúcsát, hogy való világot közvetítenek, és a televíziónéző nézi saját magát, mint majom a tükörben. Ezek egyre súlyosabbak, egyre rosszabbak, és haladnak az emberiség kipusztulásához. Az egy másik kérdés, hogy az emberiség nem öngyilkos képződmény, tehát ennek előbb-utóbb valahogy véget fog vetni. Az a baj, hogy én ezt egyrészt valószínűleg nem fogom megérni, másrészt nem tudom, hogy mikor.
Akkor nem úgy kellett volna kérdeznem az elején, hogy hisz-e az összeesküvés elméletekben, hanem inkább úgy, hogy kultúrpesszimista-e?
Bizonyos mértékig igen. Igen, mert szemlélem azt, ami körülvesz minket, és ez semmiféle optimizmusra okot nem ad. Az, amit az előbb mondtam, hogy ennek egyszer vége lesz, hát valamivel több, mint jóslat, mert azért ennek megvannak az alapjai, hogy az emberiség már elég sokszor volt azon a határon, hogy kiírtsa önmagát, és az az utolsó pillanatban mindig megtorpant. Látványosabbat most hirtelen nem tudok mondani, mint az atombomba robbantás, meg a kísérleti hidrogénbomba robbantások. Látja, azoknak is vége lett, és ebben a pillanatban ott tartunk, hogy ha el nem szabadulnak a náziaiak, de nem is fogják hagyni, hogy elszabaduljanak, akkor azért bomba egyhamar nem fog robbanni. Ennek is vége lett. Vége lesz a kultúrapusztításnak is, csak nem tudom, hogyan.
Visszatérő a regényre. Arra a fikcióra épít, hogy Teleki nem öngyilkos lett, hanem meggyilkolták. És végül is az a fő kérdés, mi okból, mi ennek az egésznek az oka. Ezen közben még mások is meghalnak itt a regényben, ezzel egy időben, és azoknak is a halálával összefüggést próbálnak itt találni, hogy mi lehet ennek az egésznek az okat. Kinek állt érdekében? Ez az alapkérdés. Azt lehet mondani, hogy egy Magyarország nagyságú ország miniszterelnökének a meggyilkolása egymással szemben álló felek politikai érdeke volt?
Szilárd meggyőződésem, hogy igen. A részleteket természetesen nem tudom. Az én elméletem az egyik a lehetségesek közül. Nagy valószínűség szerint nem pontosan így történt. Egyetlen egy dologban egészen bizonyos vagyok, hogy nem lett öngyilkos. Az ugyanis teljesen ki van zárva. Ez benne van a könyvben, hogy miért. Hogy aztán a motiváció mi volt egész pontosan, azt nem lehet tudni. De nagyjából azt is lehet tudni. 1941-ben, amikor az én könyvem játszódik, 21 éve csunkították meg Magyarországot.
Az a magyar érdek, hogy visszacsatolják a...
Hát persze.
Legyen nagy persze. Magyarország.
Hát nézzen körül most. Hát most is mindenki azt hiszi, hogy ez a magyar érdek. Senki nem veszi észre, hogy az Európai Unió léte óta majdnem mindegy, hogy hol vannak a határok.
Nem mondja azt, hogy senki, hát mi ketten már észrevettük.
Hát igen, igen, de hát a hivatalos politika ebben a pillanatban még mindig azt képzeli, hogy itt arra lehet appellálni, hogy Trianon. Régeség senkit nem érdekel különben, mint ahogy 41-ben sem volt ez probléma, de most trianonozásban nem szívesen mennék bele. Az mindenesetre tény, hogy akkor az akkori politika arra utazott, hogy visszaszerezze azt, amit elvettek. Most abban a pillanatban, ahogy ezt visszaszerzik, Magyarország jelentős tényező lett volna. Gazdaságilag, területileg, népességben, sok mindenben. Magyarországi miniszterelnök az nagyon sokat számított volna. Egész egyszerűen csak egy figura volt. A nagy politika számára ő nem számított semmit. Most a jelleméről aztán végképp nem beszélek, mert az most nem ide tartozik. Nem azért ölték meg, mert olyan volt.
Az egyik szereplőt hívják, hogy Kroly Zsigmond, és azt mondja a miniszterelnökről, hogy nem bírom a hatalmi tébolyban szenvedő politikusnak nevezett betegeket, ezt most a könyvből olvasom föl.
Igen.
Az a miniszterelnök, akit én elfogadnék, valószínűleg nem létezik, mert alapvető félreértésben vagyunk. Szolgálatra jelentkezik, miközben tudja, hogy uralkodni fog. Azért olvastam ezt a részt fel, mert találtam az interneten egy blogot, a Jó reggelt Európa.
Igen.
És abban van egy megszólalása, ami nagyon egybecseng ezzel a gondolattal a mai napnak, hogy a szerző gondolatai azok a szereplők száján jönnek ki.
Hát ez többnyire így szokott lenni, igen. Természetesen az író nem minden figurájával ért egyet. Ebben speciál én Kroly Zsigmonddal maximálisan egyet értek. Ez a legnagyobb baj. Mindenki szolgálatra jelentkezik, és mindenki pontosan tudja ezek közül, a nyavajás politikusok közül, hogy végül is ő uralkodni akar. Hát ez történik most is. Mondjuk még ráadásul kirívó angusztustalanul történik ez. De mindig ez történik, teljesen mindegy. Az elmúlt 25 évben, amikor lehetőségünk lett volna arra, hogy legalább valami emberhez méltó rendszert próbáljunk kialakítani, mindig ez az effektus akadályozta meg ezt az országot abban, hogy európai ország lehessen. Felszínre törtek az elmebetegek, a hatalmi tébolyban szenvedők, akik mindenre alkalmatlanok, és úgy gondolják, hogy a lehető legjobb dolog politikusnak menni, mert akkor lehet szabadon rabolni, annak ugyanis nincs köztörvényes következménye. Majd lesz. Egyszer az is lesz. Hogy ez mikor lesz? Holnap után, vagy 10 év múlva, azt persze nem tudom, de előbb-utóbb ezek az alakok meg fognak fizetni mindazért, amit tettek. Mert ezek köztörvényes bűnök. Ezt ma még senki nem tudja. Mindenki azt hiszi, hogy ez szabad. Mert hogy egy politikusnak mentelmi joga van, meg...
Ez az itt és most. De ennél én általánosabban kérdezem, ahogy itt a regényben is általánosabban mondja ezeket a dolgokat el. Érdekes egybecsengés volt, ahogy olvastam, mondtam, ezt mintha már én valahol olvastam volna a könyvben.
Igen, a regény korábbi. Igen. De elmélet az még sokkal korábbi mind a kettőnél. Nekem ez a véleményem körülbelül, amióta az eszemet tudom. Én azóta vagyok beteg mindenféle politikustól, mindenféle hatalomtól, és mindenféle olyan embertől, aki bárki máson uralkodni akar, akárminek a nevében. Legyen az proletár diktatúra, vagy bármilyen egyéb diktatúra.
Na, és akkor itt jövünk vissza regényhez.
Igen.
Már nem emlékszem, hogy ezt kimondja, hogy a világállapotáért az arisztokráciáknak volna felelőssége, de hát őket már befolyásolják a pénzmogulók, és ezzel az összevisszaházasodással kicsúszott a kezükből a világ dolgai feletti örködés.
Igen.
Kinek lenne akkor feladata, teszi fel magának a kérdést, hogy eljut odáig, hogy talán a felvilágosult abszolutizmusnak, vagy egy elitklubnak?
Hát a szellemi arisztokráciának, ugye Kroly Zsigmond világosan kimondja, hogy ő arisztokratának született ugyan, de semmire nem becsüli azokat a értéknek tekintett attribútumokat, amelyeknek alapján ő arisztokrata. Ő a Giottóval, Dantéval, a Del Grecóval, József Attilával, Bartókkal és a többiekkel abban az arisztokráciában van neki tennivalója. A saját születéséből fakadó arisztokrácia őt nem érdekli. Na hát ezzel én is így vagyok.
Tehát ki felel akkor a világ dolgaiért? Hogyan működjön akkor az a világ, amiben nincs vezetés, aminek a tagjai önkéntes alapon vannak jelen az életben, egy olyan klubnak a tagjai, amiben valahogy a világ igazságossága felett senki nem dönt magában, csak úgy együtt. Nem tudom elképzelni ezt a világot, ahol nincsenek vezetők. Maga el tudja ezt képzelni? Azt gondolom, hogy így anarchiához vezet, hogyha nincsenek szabályok, ha nincsenek
hát,
vezetők,
ha nincsenek... Igen, de hát hogy ne volnának szabályok? Hát vannak törvények. Csak akkor azokat a megfelelő embereknek kell hozniuk. És
igen.
Nem ezeknek a senkiháziaknak, akik ma például bejárnak a magyar parlamentbe, és úgy csinálnak, mintha törvényeket hoznának. Erre vannak megfelelő emberek. A megfelelő embereknek kell a megfelelő helyekre kerülniük.
Megszülettek ezek a megfelelő emberek?
Hogy
már?
Ne születtek volna, meg itt vannak körülöttünk.
Igen.
Ha például nekem most döntenem kellene, hogy kik azok, akikre rábíznám ennek az országnak a sorsát, körülbelül egy fél óra alatt el tudnám intézni. Mondok magának egyetlen egy nevet. Nem tudom, ismeri-e a Kornai Jánost.
Kornai?
Igen.
Közgazdász?
Magának gondolkodni kell.
Közgazdász?
Rá, hogy holott ennek az országnak egy lépést nem volna szabad tennie Kornai János nélkül. Meg se kérdezik. A világ ma legzseniálisabbnak tartott közgazdásza, már úgy értem, hogy mindenhol máshogy, csak Magyarországon nem. Amerikai és európai egyetemek díszdoktora, állandó előadója, az ő véleménye nélkül semmit nem tesznek a világban, egyetlen egy helyen tesznek mindent ő nélküle, Magyarországon. Ez az ország azért néz ki úgy, ahogy kinéz, mert a Kornaikat soha senki nem kérdezi meg. Mindenki azt hiszi, hogy lehetőleg okosabb. Vannak nagyon okos emberek, 5, 7, 9, 11, 13, ahogy akarja. Ember mindig akad egy országban, még Magyarországon is, sőt Magyarországon igazán, mert azért ez szellemileg egy elég jól eleresztett ország, akik tudják, hogy mit hogyan kellene tenni. És akik pontosan tudják azt, hogy van két szóból álló mondat, ami az orvostudományban ismeretes, és ami úgy hangzik, hogy nil nocere, vagyis ne árts. Ez az irányadó. Ez nem olyan borzasztó bonyolult. A törvényeknek kell irányítani az emberiséget. Nincs az, hogy nincsenek szabályok, de hogy nincsenek. Kellenek szabályok. Különben tényleg anarchiából fullad az egész. Csak nem mindegy, hogy a szabályokat kiállítja föl. Nem mindegy, hogy milyen törvényeket hoznak. Nem mindegy, hogy hogyan irányítanak egy országot. Nem mindegy, hogy kérnek-e az emlomláson útpénzt. A legújabbat és a legprimitívebbet mondjam. Nem mindegy, hogy ki rabol. Nem mindegy, hogy ki lop és mennyit. És hogy azért mikor kapja meg a büntetését. Ez már a 10 parancsolatban is benne van, hogy ne lopj. Most pedig mindenki úgy gondolja, hogy a szabad rablás az szinte kötelező, hiszen a legfelső emberek mindazt csinálják. Ez így nem működik. Majd meglátják.
Még azért a regényről is szeretnék.
Jó.
Már, hogy mondtam ezt a Jó reggelt Európát, ott nem csak aktuális kérdésekkel foglalkozik, hanem regényhez írt egy kiegészítést, vagy hozzátevést.
Igen.
Amúgy a regényben nagyon sok kulturális ismeretet is mellékel, vagy ad. Néha megmagyarázza, néha csak megemlíti. Mitől függ, hogy melyiket választotta? Tehát néha olyan érzésem van, hogy húha, ennek utána kéne nézni, fogalmam sincs, miről beszél. Néha meg evidenciákat mond el.
Borzasztó, hogyha egy regény elkezd szájba rágni. Muszáj, hogy feltételezzek az olvasóról egy szellemi színvonalat. Ami legalább arra képes, amit egészen kiválóan mondtam most az előbb, hogy ha arra késztetem, hogy utána nézzen, akkor már jó. Ha meg úgy is tudja, akkor meg még utána néznie se kell.
Érdekesek a zenei motivumok, amikkel a regényben találkozunk, és aztán ebben a blogban pedig látom, hogy sok zenei élménye van, és nagyon sok zenei tudása.
Igen, volt egy idő, amikor az volt a foglalkozásom. Mármint, hogy zenész voltam, meg zenekritikus.
De hogy foglalkozott a zenével?
Én mai napig azt tartom, hogy az emberiség a legcsodálatosabb találmánya az a zene. És aki zenét tud, aki zenével foglalkozik, aki képes mindenféle hangszereket játszani, és aki a harmóniával nagyjából tisztában van, az már az ember nem lehet. Biztos ez alól is van kivétel, én nem ismerek.
Hát Wagner és Hitler.
A Wagner egy piszok állat volt, már bocsánatot kérek, hogy ilyeneket mondok.
Olvastam a blogján, ezért provokáltam ki ezt a Wagner dolgot.
Igen, az egész gyerekkorom vele, tehát olyanokat nem akarok mondani, hogy nem tartom zeneszerzőnek, mert azért ez nem igaz. Nem véletlen, hogy a nácik nagy része Wagner János volt. Nem, én minőségi zenéről beszélek. Mozartról, Beethovenről, Bachról. Wagnernak itt semmi keresni valója nincs. Wagner egy végtelenül unalmas, bombasztikus, primitív ócskaság. Tudom, hogy ezzel én most rettenetes indulatokat keltek, de nekem ez a véleményem. Nem kell ezt osztani, ettől még imádhatják Wagnert. Szerintem a kártékonyság egyik változata a Wagner imádat.
A könyv az nagyon sok szálon futó cselekmény, és a végén, mint az operákban, van egy finálé, ahol mindenki összejön, és mindenki elmondja, hogy ki, kicsoda, hova tartozik. Igen. A szálaknak az elcsomózása történik. Tényleg ez jutott eszembe, hogy olyan, mint egy opera finálé. Ez sértő?
Édesem, igen. Ez kedves. Igen, hát azért vannak operák, amiket én nagyon szeretek. Az egész életem az operában telt. Nekem egy időben minden előadáson ott kellett lennem, mert az egyik nagymamám az operáz örökös tagja volt. Nekünk volt egy külön páholyunk, és nyilvánvalóan olyan hatással volt rám, amit most már én nem fogok tudni kiírtani magamból. Na, Wagner sikerült, a többit nem.
Van-e valami, amiről beszélnünk kéne, anélkül, hogy a cselekményről?
Hát a nőkről.
A nőkről?
Hát, a könyv a nőkről szól.
Hát nem a nőkről szól,
de
a nők... Keresd a nőt!
Minden igen. A nőkről.
Ez is egy érdekes, hogy olyan férfiak, akik nem hagyták, hogy az érzelmeik vezéreljék őket, itt mindegyik szerelmetes lesz, és igen, nem bír magával. Mitől van ez?
Hát egy idő után az értelmesebb férfi ember rájön arra,
időben
hogy nagy tugrót ér a nőkhöz képest. És ez is benne van a könyvben. A világ addig néz ki így, ahogy kinéz, amíg a férfiak irányítják. Amíg a férfiak úgy tesznek, mintha ők irányítanák, minden férfi egy idő után rájön arra, hogy ez így nem működik, és elmegy a mamájához sírni, vagy beismeri, vagy nem. De a világ akkor fog megjavulni, amikor a nők átveszik az uralmat. Ahhoz, hogy világos legyen, hogy ez a könyv miért a nőkről szól, ahhoz el kell olvasni a könyvet, mert végül is tényleg az első pillanattól az utolsóig minden arról szól. Látszólag ezek a férfiak a főszereplők, Roy Zsigmond, a Sándor Metternich, meg a Számszécsi Albán, meg a tudom én kicsodák, de hát itt valójában három nő az abszolút főszereplő. Tehát akkor van rend, hogyha a nőkről szólnak a dolgok.
Benedikti Béla szerzővel beszélgettünk Menon Klub, a Teleki Merénylet című művéről, ami az Athenaeum kiadó gondozásában jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.